Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Keddi adásunk tartalmából
Ferenc pápa augusztusi ima szándéka a tengervilágáról.
A Szentatya kinevezte a gazdasági titkárság új titkárát.
Maradjunk szabadok. Kétértelmű és veszélyes törvény. Pavia püspöke a homofóbia elleni törvénytervezetről.
Új közép-európai jezsuita provincia jött létre.
Emelkedett jelentés a Szent Péter térről. Páter Vértes Ajai László jegyzetek.
Ferenc pápa augusztusi ima szándéka a tengervilágáról. Augusztus 4-én közzétették a pápa ima világhálózatának ehovi ima szándékát, amely a tengeren dolgozó emberek és családjaik életét ajánlja Isten oltalmába. A tengerész, a halász és a családjaik élete nagyon kemény. Sokszor kényszermunka jellemzi, vagy távoli kikötőkben kell időzni. Az ipari halászat és a környezetszennyezés még bonyolultabbá teszi a munkát. Halászok nélkül a világ számos térségében éheznének. Imádkozunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, beleértve a tengerészeket, a halászokat és családjaikat.
A pápa kinevezte a gazdasági titkárság új titkárát. Maximino Caballero Ledo, világi hívő, a Vatikáni gazdasági titkárság új titkára. Spanyol, házas, két gyermek édesapja, pénzügyi szakértő, a gazdasági titkárság jelenlegi prefektusának gyermekkori barátja. A Baxter Healthcare Incorporated amerikai globális vállalatnál betöltött nagy felelősségű állását hagyja ott a vatikáni megbízatásért.
Az elképzelhető különböző karrier lehetőségek között erre sosem mertem volna gondolni, kommentálta a kinevezést Maximino Caballero. A pénzügyi szakértő a spanyolországi Merida városában született 1959-ben. 31 éve házas és két gyermeke van. Szakmai karrierjét a pénzügyek területén fejlesztette. A madridi független egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, majd a barceloniai ISE üzleti tanulmányok iskolájában szerzett a gazdaságvezetői mesterfokozatot. Barcelonában és Valenciában dolgozott 20 éven át, majd különböző európai országokban, a Közel-Keleten és Afrikában pénzügyi vezetőként. 2007-ben családjával az Egyesült Államokba költözött, ahol most is él.
Amerikai tartózkodása során az egészségügyi szektorban működő Baxter Healthcare Incorporated vállalatnál a pénzügyi területen több pozíciót is betöltött. A globális vállalat székhelye az Illinois állam Deerfield városában van, orvosi eszközöket és szolgáltatásokat biztosít kórházak és műtétek számára. A vállalatnál pénzügyi alelnöke volt a latin-amerikai régiónak, majd az amerikai és a nemzetközi pénzügyi terület alelnöke lett, továbbá a vállalat globális projektjeinek a vezetőjeként is dolgozott.
Az Egyesült Államok és a Baxter vállalat volt hosszú évekin át az otthonom, nyilatkozta a Vatikáni Gazdasági Titkárság új titkára. Itt lehetőségem volt a szakmai növekedésre és arra, hogy találkozzak a világ minden részéről származó személyekkel és projektekkel. A munkám által megismerhettem különböző kultúrákat, és ez segített megérteni a sokszínűség jelentőségét és erejét. Személy szerint csodálattal tekintek arra, hogy ebben az országban a hívek mennyire bekapcsolódnak az egyház életébe, és hogy milyen nagylelkűen támogatják primániájukat és a szociális tevékenységet, fogalmazott a gazdasági titkárság új, második legfontosabb embere.
Maradjunk szabadok, kétértelmű és veszélyes törvény. Corrado Sanguinetti, A lombardiai Pavia püspökének vezércikke az Il Ticino egyházmegyei heti lap július 17-i számában a homofóbia elleni törvénytervezetről.
Nem megengedhető, hogy hátrányos megkülönböztetésnek tekintsenek bármilyen olyan állítást, amely szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló különbségekre vonatkozik, hiszen az egyenlőség alapelve megkívánná, hogy egyforma helyzeteket egyformán kezeljenek. A különböző helyzeteket pedig egyformán különböző módon. Szögezi le a lombardiai főpásztor utalással a homo- és transzfóbia büntetésére vonatkozó olasz törvénytervezetre. Ha elfogadnák a törvényt, akkor például homofób gyűlöletkeltésnek és így bűncselekménynek minősülne annak a tiltása, hogy azonos nemű pár gyermeket fogadjon örökbe.
Nyilvánvaló, hogy az élet továbbadására nyitott heteroszexuális pár teljesen különbözik egy azonos nemű pártól, amely nem tud új életet nemzeni. A különbség óriási és nem részletkérdés. Normális, nem pedig sértő azt mondani, hogy a két pár különböző. Egyszerűen ez a valóság. Mindenki tudja, viszont ezzel a törvénnyel többé már nem lehet majd kimondani. Az ehhez hasonló zavaros normák pontosan ezt a célt, nem pedig az erőszak elleni védelmet szolgálják, amely teljesen helyén való, de a törvény már előírja, fogalmaz vezércikkében Corrado Sanguinetti paviai püspök.
Megállapítja, hogy az ehhez hasonló törvények célja annak a megtiltása, hogy a személyek azt mondják, ami mindenki szeme előtt van. Utal Andersen jól ismert meséjére, kifejezve kívánságát. Csak lesz majd itt is egy gyermek, akinek lesz bátorsága, hogy felkiáltson, a király mesztelen. Azt mondani egy azonos nemű párról, hogy különbözik egy férfi és egy nő párkapcsolatáról, nem sérthet meg senkit.
A lombardiai főpásztor felhívásában ezután elrettentő példákat sorol fel olyan országokból, ahol már életbe léptek hasonló törvények, mint Franciaország, ahol családapákat tartóztattak le, mert pulóverükön az életvédő mozgalom jelképét viselték. Spanyolországban közalkalmazottakat menesztettek, mert a közösségi oldalakon tetszésüket fejezték ki családvédelmi témákra kattintva, vagy Nagy-Britannia, ahol a közelmúltban elbocsátottak állásából egy szülésznőt, pusztán azért, mert azt mondta, hogy csak a nők szülnek.
Értékkérdések témájában megkülönböztetést tenni nem csak, hogy nem lehet bűncselekmény, hanem szent és érthetetlen jog. A megítélés nem személyekre, hanem cselekvésekre vonatkozóan fejezi ki azt, hogy mik vagyunk a világban, ahol nekem és azoknak, akik hozzám hasonlóan gondolkoznak, ugyanolyan állampolgári jogaink vannak, mint a többieknek, írja Pavia püspöke. Tényként kell elfogadni, hogy férfi és nő között az emberi lény természetébe írt, megváltoztathatatlan szexuális különbség van, ami alapvető az emberi élet nemzéséhez. Mindnyájan egy férfi és egy nő gyermekei vagyunk.
Az azonos neműek megtermékenyítésének formáiról szólva az olasz főpásztor rámutat. A biológiai mellett egy jogi apaságot és anyaságot hoznak létre, vagy egyenesen tartályjá redukálják egy nő méhét egy olyan gyermek számára, akit más személyeknek szánnak, akiknek olykor semmiféle genetikai kapcsolatuk nincs az újszülöttel. Egy elárusított, tárgyá alacsonyított gyermek olyan ismérvekkel, amelyeket serény ügynökségek katalógusai kínálnak fel egy ocsmány és embertelen bizniszben, amely sérti mind a születendő gyermek, mind a várandós nő méltóságát.
Mint ahogy azok az esetek mutatják, ahol már az ilyen típusú normák érvényben vannak, komoly veszéllyel állunk szemben, amelyre az egyház tanító hivatala többször felhívta a figyelmet. A szabadság nevében, amelyet az igazságtól független önrendelkezésként értelmeznek, az egyes egyének vágyai jogokká válnak, amelyeket el kell ismerni és oltalmazni kell. Így egy új totalitarizmushoz érkezünk el. Sanguinetti püspök ezután felidézi a pápák tanítását. Szent II. János Pál pápa számára egy értékek nélküli demokrácia könnyen nyílt vagy alattomos totalitarizmussá változhat. 16. Benedek szerint a relativizmus diktatúrája alakul ki, amely nem ismer el semmi véglegest, és végső mély célja kizárólag az én vágyaival együtt. Ferenc pápa gender témájára utalva többször is felidézte az ideológiai gyarmatosítás, az egyre inkább érvényesülő egyedüli gondolat veszélyét, amely szétzúzza népek és nemzetek kultúráit és hagyományait.
A főpásztor a következő szavakkal fordul a politikusokhoz, a világi hívekhez. Mint püspök és mint olasz állampolgár felhívást intézek minden párt, minden politikusához, akik szívükön viselik hazánk valódi szabadságát, in primis, elsőként a katolikus országgyűlési képviselőkhöz. Minden személy, minden család, minden társulat, minden vallási közösség gondolati és szólásszabadsága forog kockán. Túl súlyos a kockázata annak, hogy lopakodva bevezetik a véleménynyilvánítás bűncselekményét, és megszűnik az emberről alkotott felfogások és gondolatok szabad és kritikus összehasonlítása. Mint főpásztor végül szeretném kifejezni azt a kívánságomat, hogy a katolikus világi hívek legyenek kevésbé csendesek. Ritka kivételektől eltekintve a keresztény társulatok, mozgalmak és közösségek még nem hoztak világos állásfoglalást a kérdésben. Egyetlen hangot jelentett idáig az olasz püspöki konferencia és néhány püspök véleménynyilvánítása. Nincs szükség barikádokra vagy ideológiai összecsapásokra, hanem arról van szó, hogy meg kell védeni mindenki és minden egyes személy szabadságát, hogy kifejezhesse véleményét az emberi tapasztalat alapvető aspektusairól. Új közép-európai jezsuita provincia jött létre. 2021. április 27-től 4 provincia egyesül az új közép-európai provinciában. Ausztria, Németország, Litvánia, Lettország és Svájc jezsuita közösségei. Az új provincia vezetője, Bernhard Bürgler, a kelet-tiroli osztrák jezsuita, pszichoterapeuta, aki 2014 óta áll az osztrák rendtartomány élén.
Az új közép-európai jezsuita provinciának 442 ignáci szerzetes lesz a tagja, akik 36 különböző helyen élnek közösségeikben. Erős jel a növekvő nacionalizmus ellen, kommentálta Bürgler atya az új provincia létrejöttét. Megmutatjuk, hogy a szélesebb látókörnek megvannak az erőnyei, és nagyobb összhangban áll keresztény mi voltunkkal, nyilatkozta a kölni Domrádiónak az osztrák jezsuita. Idővel a nemzeti különbségek jelentősége csökken, véli ő. Termékenyebben használjuk fel az ignáci lelkiség gazdagságát, a hit, az igazságosság, a kultúra közi párbeszéd és a kiengesztelődés javára. A jezsuita rend karizmája a kezdetektől fogva nyitott volt a világ felé. Alapítónk Loyolai Szent Ignác első társai különböző nemzetiségűek voltak. Ignác sosem nemzeti perspektívában gondolkodott, hanem globális táblatokban, azon a téren is, ahová társait küldte, és származásuk tekintetében is hangsúlyozta Bürgler atya.
A provinciák egyesülésének célja az erők összevonása egy olyan időszakban, amikor a pénzügyi és humán erőforrások egyre korlátozottabbak. Az osztrák jezsuita annak a reményének adott hangot, hogy az új provincia jezsuitái mindenekelőtt a lelkiség, a nevelés és a szociális munka területén lesznek majd jelen. Ha ezeken a területeken még jobban kiemelkedünk, akkor képesek leszünk hozzájárulni az emberek és az egyház életéhez.
A közép-európai jezsuita provincia létrejöttét megelőzte az európai mediterrán provincia megteremtése 2017-ben, amely egyesítette az olasz, az albán és a máltai provinciát több mint 500 jezsuita taggal.
Emelkedett jelentés a Szentpéter térről. Hallgassák meg Páter Vérte Sajai László jegyzetét.
Kedden reggel, 3:48 tájban, a bazilika felé iparkodva, a Szentpéter tér üresen tátongott. Szép szorító látvány, Nincs kit megölelni az oszlopoknak, pedig Bernini mester úgy ötölte ki a teret, hogy az anya módjára kitált karokkal fogadja a zarándokokat. Valami mégis maradt az eredeti elképzelésből, mert emberek híján sirályok lepik el a teret, méghozzá szürkés-barnás süldő madár fiókáikkal, akiket az anyjuk éppen röpülni tanítanak. Ettől olyan pihés az egész piacca. De hiszen ez lenne a szerepe Szent Péter templomának is, hogy röpülni tanítson a hitben, főként ma, augusztus 4-én, viennai Szent János, az arciplébános, a papság védőszentjének emléknapján, mert ő aztán igazi nagy röptető volt. Ezrek és ezrek köszönhetik neki papi hivatásukat, és még többen azt a megerősítést, amit a pásztori szolgálat során a Szent Plébánostól kaptak. Közben gárdisták dobbantanak nagy fadobogójukon, mert látják, hogy őszhajú papi ember közeledik. Én pedig éppen 20 évvel ezelőtt önmagamat látom, akkor még őszhaj nélkül, amint kerékpáron Lyonból, ahol a jezsuita képzésem utolsó záró szakaszát végeztem, kikarikáztam Arsba, vagy 20-30 kilométer, éppen másfél rózsafüzér. A templomot kerestem, ahol a szent élt, mert az arszi plébános jól lehet a plébánián lakott, de a templomban élt, pontosabban a gyontató székben. Napról napra, óráról órára, éveken át egyedül üldögélt a gyontató fülkében, és csak elvétve tévedt be hozzá egy-egy gyónó lélek. De akik beréptek oda, azok az őszhajú arszi plébános személyén keresztül az igazságos és irgalmas Istennel találkoztak. Igazságos volt, mert teljes vallomás kért, és ha valaki kihagyta és így elhallgatta a lényeget, a fejére olvasta. Aztán megbocsátott neki irgalmasan az Isten nevében. Na látod, most szabad vagy, mondta nekik, akik felállva a térdelésből szinte szányra keltek. Ennek persze az évek során híre ment, és eljött az idő, amikor Párizsból külön vonat hozta a gyónokat az arszi plébánoshoz. Ő pedig napról napra, óráról órára, éveken át továbbra is ott üldögélt az isteni irgalom fülkéjében. Amikor odafértem, alaposan megnéztem. Az évek alatt vékonyra kapott a plébános alatt a gyontatószék ülőkéje. Megette a kegyelem. Nem véletlen, hogy papi életem első lelki olvasmánya az esztergomi szemináriumban éppen az ő életrajza volt. A Szent Péter bazilikában a szokásos keddi magyar mise előtt még kevesebben voltak, mint a téren. Még szívszorítóbb látvány az üres bazilika. Amikor immár miseruhában a főoltár előtt lemennék az altemplomba, az ott áldogáló pár emberhez fordulok, bizony csekély kereménnyel. Magyar szent misét tartok a nagyasszonyunk kápolnájában. Erre mindenki megmozdult, mert mind magyarok voltak. Lent, Szent Péter sírja előtt bocsánatot kértem csekélyke hitemért, hogy talán egy sem lesz belőlük. A bőkezű Isten mégis a kevésből adott, lám, egy jó szakajtóra valót. Mise után, ugyancsak a Péter sírja előtt megköszöntem neki és az arszi plébánosnak mindent. A papságot, a hűség kegyelmét, a szolgálat jó ízét. Immár 38 éve. Ízét kóstolgatva észlelem, aszúsodik.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották, emelkedett jelentés a Szent Péter térről címmel.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértesaljai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.